90,4, 60-ból a 94, Sátoralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió Külügyi Tanácsa újabb 20 milliárd eurós fegyverszállításokat és további anyagi támogatásokat hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyeknek célja a háború fokozása, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Illés Boglárka azt mondta, az elmúlt három évben ez a stratégia szemmel láthatóan nem vált be, nem hozta meg azt a várt eredményt, azt a várakozást, amelyet az Unió háborúpárti vezetői fogalmaztak meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a háború és Brüsszel elhibázott szankciós politikájának következtében 20 milliárd euró az, ami hiányzik a magyar gazdaságból. Már ma közvetlenül egyeztethet a tűzszüneti javaslatról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, erősítette meg az orosz elnöki szóvivő. Az oroszok és az ukránok közötti közvetítését felelős amerikai diplomata hangsúlyozta, a nyugat-európai országokkal is jól haladnak Washington tárgyalásai, Trump szerint pedig akár heteken belül lehetséges a háború lezárása. Kijevnek elfogadhatatlan, ha Moszkva újabb feltételeket szab a tűzszünethez, jelentette ki az ukrán külügyminiszter egy hírportálnak nyilatkozva. Andrei Sibiha ezzel arra reagált, hogy Oroszország még nem adott hivatalos választ a 30 napos tűzszünetről szóló amerikai javaslatra, amelybe Ukrajna már beleegyezett. A magyar kormány 4 millió 600 ezer euróval támogat keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat, egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését Szíriában. Emellett segítik a menekültek és migránsok ellátását a Szíria környezetében fekvő országokban. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Eközben viszont újra lehet tüzet gyújtani mától az egész ország területén. Benyújtotta a gyülekezési törvény módosítását a Fidesz. A javaslat kimondja, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Szabálysértés követel, aki tiltott gyűlést tart, illetve ilyenen részt vesz. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester úgy reagált, hogy lesz Pride, a rendezvény szervezői szerint Magyarországon nincs többé demokrácia. Azonnali ellenőrzéseket indít az indokolatlan áremelések megakadályozására a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök a 10%-os árrés betartását, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat vizsgálják. Eközben a gazdasági versenyhivatal is vizsgálatokat készít elé, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között. Több multilánc korlátozásokat vezetett be az árrés toppal érintett termékek értékesítésénél. Az izraeli hadsereg nagyszabású légicsapásokat mért a gázai övezetre. A Hamász terrorszervezet irányította egészségügyi minisztérium szerint életét vesztette legkevesebb 230 gázai az éjjel. A közlemény szerint a Hamász ismételten megtagadta túszainak szabadon bocsátását, valamint elutasította az összes javaslatot, amelyet az amerikai elnöki külön megbízottól és a közvetítőktől kapott. A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint tehát legkevesebb 230 ember életét vesztette, közülük 170 az övezet déli részén. Kína 59 repülőgépe és 9 hajója közelítette meg Tajvant az utóbbi 24 órában, közölte a tajvani védelmi minisztérium. 43 gép át is lépte a tajvani szoros úgynevezett középvonalát, amely demarkációs vonalnak számít Tajvan és a szárazföldi Kína között, és behatolt Tajvan légvédelmi azonosítási övezetének északi, középső, délnyugati és keleti részébe. A minisztérium jelezte, hogy figyelik a helyzet alakulását, és ennek megfelelően reagálnak majd. Kína a szigetet egyik tartományának tekinti, és rendszeresen fogadkozik, hogy ellenőrzés alá fogja venni. Az Egyesült Államok azonban kiáll Tajvan függetlensége mellett és katonailag támogatja. Elfogató parancsot adott ki a boszniai szerb köztársaság vezetője Milorad Dodik ellen a bosznia-hercegovinai határrendőrség, írta Bloomberg hírügynökség. Az elfogató parancsra válaszul a politikus az ex-közösségi oldalon bejelentette, a szerb entitás vezetése úgy döntött, létrehozzák a boszniai szerb köztársaság saját határrendőrségét. Benyújtotta a vádiratot a Robert Fico kormány ellen tavaly májusban elkövetett merénylet ügyében a szlovák legfőbb ügyészség. A lövöldöző Juraj Cintulának védett személy ellen elkövetett terrorista támadás bűncselekménye miatt kell felelnie, amelyért életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Végül az időjárásról. Alapvetően derült az ég, így csapadék sem hullik, az élénk szél viszont többfelé fel is erősödik. A csúcshőmérséklet 7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvégén 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A tudás hatalom. Nem csak a politikát tekintve, nagyon fontos tudatosan készülni a kisbaba érkezésére, amiben nagy segítséget nyújt itt Tegerben az Összhang Egyesület. Mit kérhetünk a szülőszobán? Mi történik a női testben a szülés folyamatában? Lesz-e tejem, ha császármetszést végeznek rajtam? Ha mindezekre tudjuk a választ, magabiztosabbakká válhatunk, sokkal jobban bízhatunk önmagunkban. Mai műsorunkban a szülés-születés témakörében beszélgetünk Fejtnék Rajcsik Ilonával, az Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a szülés körüli témákat fogjuk érinteni elsősorban. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és örülök, hogy itt lehetek.
Szülés körüli témákat érintünk, ahogy említettem. Azt gondolom, hogy a mai kismamáknak nagyon nehéz dolga van. Annyi információ veszi őket körül, annyi mindenről szeretnének tudni, annyi információt szeretnének magukba szívni. Miből tudnak ők válogatni, vagy hova érdemes menniük, hogy ők megfelelő és hatékony információkat kapjanak?
Hát most tényleg az a nehéz, mert az én időmben azért volt nehezebb, mert kevés volt az információ, szinte egy könyv volt talán akkoriban, ugye én már nem egy mai csirke vagyok. De most meg pontosan az a nagyon nehéz, hogy rengeteg könyv van, és hogyha nincsen valami sorvezetője valakinek, illetve már ugye ösztönösen benne van mindenkiben, de ugye annyi mindent változtattak már ezen, és nagyon sok a kívülről ható dolog, amivel meg akarják változtatni, megfelelni bizonyos dolgoknak, és akkor azt nagyon nehéz megtalálni. Igazán az lenne jó, hogyha hagyhatnánk, hogy az ösztöneikre hallgassanak, de ha eljönnek az Összhang Egyesületbe, akkor azért mi ebben sokat segítünk, még a könyveket is úgy válogatjuk, hogy már ismerős legyen, ha a könyvesboltba bemennek, akkor, mert ott is mindenféle könyv van, tehát nem könnyű, és nagyon sok internetes alkalom van, van, ami nagyon jól tényleg támogatja, és van, ami meg nagyon elbizonytalaníthatja, és nem jó irányba viszi, tehát, hogy nagyon jó lenne, hogyha azért mindenki találna magának valakik olyanokat, akikben meg lehet ilyen értelemben bízni, hogy tehát szakmailag is a helyén vannak, tehát hogy tudják, hogy tényleg mi a jó a babának, és mi a jó az anyának, mert azért nagyon sok mindent másképp csináltunk annak idején, mint ahogyan az valójában most jó lenne, hogyha csinálhatnák az anyák, és ezért is nehéz, mert nem biztos, hogy a szülők, nagyszülőktől is a legmegfelelőbb támogatást kapják.
Nagyon sokféle nézet változott azóta, ugye a szoptatás tekintetében is, hogy mennyiszer, hogy hagyjuk-e sírni a gyereket, vagy ne hagyjuk, és ezek úgy benne maradtak még a köztudatban. Most megragadnám azt az egy szavadat, amit mondtál az előbb, hogy az ösztön. Tehát ott van az ösztön, csak úgy el van nyomva. Azt gondolom, hogy ez a sok fals információ valahogy nem engedi ezt a felszínre. Jól látom?
Igen, abszolút, mert hogy éppen a napokban voltam valakivel beszélgetni, hogy egy kicsit megerősítsem őt, tehát hogy a segítőknek is az a feladata, hogy az anyát támogassák, és az anyát erősítsék meg, hogy merjen az ösztöneire hallgatni. Mert nagyon, nagyon sok fals információ van, és nem rossz szándékból. Régen így csinálták, meg ezek hangzottak el, hogy igen, hagyjuk sírni a babát, de hát most már azért tudományosan is bebizonyított tény, hogy nagyon fontos, hogy a baba az első években megkapja azt a támogatást, amire szüksége van. Ugye egy baba nagy aggyal születik, de nincsenek kapcsolatok az idegsejtek között. Az idegsejtek közötti kapcsolódás abból van, hogy sírok, felvesznek, reagálnak rám, megkeresik, hogy mi a problémám, akár netán mindent megcsináltunk, tisztába tettük, nincs melege, nem fázik, evett is, ivott is, ugye, mert a tej azért arról is szól, hogy eszik is és iszik is, és mégis sír, akkor meg azt is meg kell tanulnunk, nekem is meg kellett tanulnom, hogy nem muszáj mindig befogni a babának a száját, ne értsük félre, de ha a cumit belenyomjuk a szájába, akkor azt üzenjük neki, hogy ne mondd el, hallgass, maradj csendbe. És régen azért általában ezen munkálkodtunk, hogy minél kevesebbet sírjon, pedig a minden nagyon szépen fogalmaz az egyik pszichológus, aki nagyon sokat foglalkozott a születés környéki időkkel és a babákkal, és hát illetve felnőttekkel is, mert hogy az felnőtteknek is vannak problémáik a születésükből, hogy minden elhullajtott könny, amit az anyán vagy az apán, nagymamán, nagypapán, tehát aki nagyon közel áll hozzá, minden elhullajtott könyv gyógyító könyv. Tehát, hogy nem kell mindenáron elaltatni a babát. Csak nekünk kell megtanulni, hogy ezen ne szorongjunk, hogy most miért sír. Hát persze, nyilván keressük, de azért egy idő után meg egyszerűen csak azt mondjuk neki, hogy sírjál, mondd el, panaszkodjál.
Hát igen, mert ugye ez ilyen evolúciós is az anyákban, a nőkben, hogyha síró gyereket hall, akkor ösztönösen úgy összeugrik az egész teste és segíteni próbál, hogy ezt csitítsa.
Abszolút, hát végül is a tejleadó reflex is így működik, hogyha valaki eljön otthonról, de szoptatja a babáját, nem csak a saját babájának a sírására, hanem egy idegen babát. Meg hát mindannyian így vagyunk, nem? Hogyha látjuk, hogy egy kisbaba sír, vagy a kisgyerek sír, akkor kedves szóval szólunk hozzá, illetve hát azért az anyák mondják, hogy nem mindig így van, amikor kapnak beszólásokat, hogy meg kéne már nevelni ezt a gyereket, meg másképp kellene ezzel foglalkozni, hogy határokat kéne szabni, határokat tényleg kell szabni, de szabad mozgással. Úgyhogy ez azért nagyon fontos, hogy igen, hogy én, meg akik az Összhang Egyesületben is dolgozunk segítőként, nekünk az a feladatunk, hogy az anyákat megtámogassuk, és azt támogassuk benne, hogy ő tudja legjobban, tehát helyette nem tudjuk megmondani. Tudunk néhány információ, dolgot elmondani neki, amikor megkérdez valamit, hogy ez normális, hogy így van a babával, és ha van, amikor elég annyit mondani, hogy igen, más babák is sokat sírnak. Csak valahogy a nagyon felnőttek, már mint az ilyen nagy szülői korosztály, mint én, csak hát én tanultam is ezzel kapcsolatosan, de hát nyilván nem kell mindenkinek a tudományos nagymamának lenni. Megmaradtak azok a berögződések, amik voltak, hogy 3 óránkénti, 4 óránkénti etetés, van-e már rendszer az etetésben, van-e rendszer az alvásban. Tehát, hogy ezekkel így meg kell küzdeni. Én azt szoktam javasolni az anyáknak, hogy mondd el, hogy mit szeretnél, és akkor reméljük, hogy azt fogják támogatni, még ha nem is tudják, hogy az nagyon fontos szerintem, hogy a nagyszülői korosztály is tisztában legyen azzal, hogy elhisztük, hogy mindenki a legjobb tudása szerint cselekedett. Tehát akkor az ő tudása ezt engedte meg. Hát én is csináltam olyan dolgokat, amikre így most fogom a fejem, hogy úristen, 6 hetesen hozzátáplálás, úristen, tejáztatás. Jó, az én gyerekeim nem kaptak cumit, de valószínű, hogy azért, mert én nagyon hosszan cumiztam, és voltak ebből problémák, meg van is a hangképzéssel problémám, és lehet, hogy azért nem emlékszem már, mert már ők sem fiatalok, de hogy nem a cumi a megváltó, hanem az anya, és az anyát kell támogatni, mert nem könnyű az első időszak, amikor tényleg reagálni szeretne egy anya tényleg a babának a rezdüléseire, és ott lenni, amikor szükség van rá, mert még egy néhány hónapos kisbabának hiába szól, hogy megyek mindjárt, ő, ha nem látja, nincs. Ő csak akkor tudja, hogy ott van az anya, ha érzi a bőrét, ha rá tud nézni, ugye az is csak 30 cm-re, kik találta a természet, ugye a szoptatás az 30 cm-re van az arca tőle, tehát hogy ezeket így megerősíteni, hogy ez így rendben van, tehát hogy így van rendben, és nem lesz mindig így, tehát hogy nehéz. Nehéz az első időszak, de nagyon fontos, hogy támogatást kapjanak otthon is az anyák ehhez, hogy ezt meg tudják tenni, mert azért a kutatások azt mutatják, hogy aki megkapja azt, amire szüksége van babakorában, kisgyerekkorában, sokkal önállóbb lesz. Pedig azt hinném, mert ezt szokták mondani, hogy majd anyámasszony katonája lesz, mert ugrasz mindenre, elkényezteted, ugye ezt már drága Ransburg Jenő is megmondta, hogy nem lehet elkényeztetni a gyerekeket egy éves kor alatt. Ott mindenre reagálni kell, mert akkor fogja megtanulni, és majd akkor fog beszélni esetleg kamaszkorban is, felnőttkorban is, akkor tudnak partneri kapcsolatba kerülni a szülők és a gyerekek, hogyha azért mindig volt beszélgetés mindenről, ő pedig sírva tud, a sírással tud csak kommunikálni.
A szülésfelkészítőre az édesanyák most hogy érkeznek? Megvan az ambíciózus jelleg bennük, vagy bizonytalanok, kérdéseik vannak, félnek kicsit, mit tapasztaltok?
Hát végül is mindenki fél, azért azt kár lenne letagadni, hát ez egy új helyzet, különösen, hogyha először szül valaki, akkor tényleg nem tudja. Nagyon sokat bizonytalanított a helyzeten, hogy nem lehet szülésznőt és orvost választani. Nyilván ennek látom a hátulütőjét is, és azt hittük, hogy jobban fog még én is azt gondoltam, hogy jobban fog elsülni az, hogyha nem választanak, de ez csak akkor lenne jó, ha mindig, mindenhol, minden személy ugyanazt adná a beérkező párnak, szülőnőnek vagy párnak. De így, hogy nem tudják, hogy ki fogja fogadni, és nyilván különböző emberek vagyunk, ott is különböző emberek vannak, nem szeretném megbántani őket, mert iszonyú leterheltek, de ismeretlenül kerül be az anya és a pár ebbe a közegbe, ahol azért jó lenne, hogyha nagyobb biztonságban érezhetnék magukat. De most ez a helyzet. Nyilván az a legfontosabb, hogy általában a párral, az apával szülnek együtt a nők, mert csak egy ember mehet be az EGRI kórházba. Van, ahol bemehet egy asszonytársi segítő és dúla, vagy barátnő, vagy bárki más is az apán kívül. Ez azért szerintem nagyon jó lenne, mert hogy ott az idegen helyzetben legalább van egy olyan ismerős, akivel beszélgettek már erről, akitől meg mer kérdezni szabadon bármit, de ez nincs, tehát ezzel kell főznünk, ami van. Az a legfontosabb, hogy az apa is felkészült legyen olyan értelemben, hogy ugye az apáknak az egy természetes ösztönszerű dolog, hogy szenved a feleségük, segíteni szeretnének rajtuk, meg milyen a férfi, neki tenni kell valamit. Azt szokták mondani, hogy ha kalapács van valaki kezébe, akkor biztos, hogy szöget fog verni a falba, persze vannak kivételek a férfiak között is, de hogy meg kell tanulniuk csak ott lenni. Tehát, hogy a végül is a felkészítés erről szól leginkább, hogy tudja, hogy nem kell különleges dolgot tennie, ott lenni teljes szívvel, teljes lélekkel az anya mellett. Nem a gombokat nyomogatni a telefonon, vagy laptopon, vagy akármin, hanem ott lenni. Lehet, hogy semmi feladata, csak az, hogy néha megölelje, hogy néha azt mondja, hogy te ügyes vagy, nagyon jól csinálod. Ezt leginkább tőlük tudják megkapni. Mert végül is ugye az anya és az apa, akinek az egyetlen, még ha nem is az első, és nem, tényleg nem az egyetlen baba, de akkor az egyetlen baba, aki születik. Aki egy ilyen helyen dolgozik, remélhetőleg tényleg még nincs kiégve, és nagyon jól tud hozzá nyúlni a dolgokhoz, de neki lehet, hogy ez az ötödik szülése ma. Tehát baba születése. Igen. Tehát, hogy nem lehet ugyanaz az érzés és ugyanaz a kapcsolódás, mint az anyái és az apáé. Tehát nagyon fontos, hogy ők erre fel legyenek készülve. Én nagyon fontosnak tartom, amikor beszélgetünk a szülésről, hogy a női testet is megismerjék a férfiak is, meg a nők is. Mert az volt a tapasztalatom nagyon sokáig, hogy a nők sem ismerjük sokan a testünket. Hogy nagyon sokszor egy nőgyógyász jobban ismer bennünket alulról, mint mi magunk. És azért nagyon fontos ez.
És hát hogyan tudnánk így bízni a saját testünk működésében?
Na, egy nagyon fontos szót mondtál, mert hogy nagyon fontos, ez a legfontosabb, mint ahogy az anyában is azt erősítjük, hogy bízzon magában, itt is, a szülésnél is, hogy bízzon a testében. És azért is én nagyon sok képet mutatok, még így hagyományosan, nem is kivetítve, hanem megvannak a jók és női testről a képek, hogy így el tudjuk képzelni, hogy miért ilyen hosszú ez a folyamat, mert hogy azért egy vajudás általában ugye teljesen normális, hogyha 8-12 óra egy vajudás, okay. Hogyha nincsen meggyorsítva, és én azért azt ajánlom mindenkinek, ha megteheti, és nincsen semmi indok arra, hogy ez gyorsítva legyen, vagy indítva legyen, akkor azért a legjobb, hogyha a természet szerint akkor, amikor a baba akar megszületni, és úgy, ahogy a baba és a test meg tudja szülni a kisbabát. Tehát, hogy inkább ebben szoktam erősíteni a párokat is, az anyákat is, hogy az anya tud szülni, és a kisbaba meg tud születni. Tehát, hogy ebben bízzanak.
Említetted azt, hogy most megváltozott ugye a helyzet, hogy nem választhatunk se orvost, se szülésznőt. Ez megváltoztatta mondjuk annak a kérdéskörét, hogy mennyien járnak szülésfelkészítőre? Tehát többen választják esetleg már ezt az utat, hogy megismerjék egyáltalán, hogy mi ez a folyamat?
Nem mondanám. Mindig kicsi réteg az, aki tényleg tudatosan felkészül. Egyrészt én megértem ezt is, hogy azt gondolják, egyrészt még nagyon sokszor az van a fejekben, hogy majd az orvos tudja, és majd a szülésznő tudja. De ha nem készül fel, és nincsen azért egy alapkoncepciója, hogy szeretné, hogy történjen, akkor az így szoktuk működik. Én erre biztatok mindenkit, hogy gondolja ki. Én arra is biztatok mindenkit, amikor szüléstervet készít, mert most már hál' Istennek az úgy látszik, hogy elfogadottá vált. Legalábbis úgy gondolom a többségében nekem is a visszajelzések. Ugye én nekem az információm elsősorban az anyákon keresztüli visszajelzésekből van. Hogy komolyan veszik, hogy odafigyelnek, és megpróbálják teljesíteni a kéréseket. Nyilván ehhez nagyon fontosan szoktam az anyáknak mondani, hogy nem elég, hogy valaki mondta, hogy jó lenne így vagy úgy szülni, jó lenne ilyen helyzetben vagy olyan helyzetben, hanem ehhez is az kell, hogy a test bölcsességében bízunk. Én szoktam például légzéseket is tanítani, de megbeszéljük, hogy nem kell gondolkodni rajta, hogy melyik légzés lesz a jó. A testet fogja tudni. Ha jár rendszeresen erre a speciális mozgásformára hozzám, akkor azért minden alkalommal gyakoroljuk, és tényleg testté válik, és akkor már csak hinni kell, hogy majd a test azt fogja csinálni, amire szükség van. Ami a legtöbbet segít. Tehát itt is mindenhol tényleg a bizalom, a hit abban, hogy a testünk
hogy
tudja.
Hogy jól ki van találva.
Ki van találva, igen. Van egy professzorasszonyom, aki tanárom volt az egyetemen, a perinatális szaktanácsadó képzésen, és ő neki van ez a mondata, hogy a természet szabadalma. Kár belenyúlni.
És ez így van.
Igen, igen. Ja, bocsánat, még azt akartam mondani, hogy azért én a szülési tervben mindig ajánlom, hogy egy gondolat erejéig kell foglalkozni vele, hogy mi van, hogyha császármetszésre kerül a sor. Mik azok a dolgok, amiket szeretnénk akkor is elérni, hogyha császármetszéssel születik meg a baba. Mert igaz, hogyha nem nyúlnának bele, nem sürgetnék, akkor azért a szülések 80%-a természetesen hüvei úton történhetne meg. De még ebből az esetben is, ugye sajnos sokszor meggyorsítják, de még abban az esetben is, hogyha azt hagyják, hogy természetesen történjen, még mindig ott van a 20%, amit nem tudjuk előre, hogy mi melyik a 80%-ba esünk, vagy a 20%-ba. Nyilván sokkal nagyobb esélyünk van a 80%-ba lenni, tehát ha egy gondolat erejéig ezzel foglalkoztak, hogy ne utána mondja azt az anya, hogy azért, ha tudtam volna, akkor ezt meg kértem volna, hogy így legyen.
Igen, beszéljünk arról, hogy mi is ez a szülés terv. Tehát, hogy az anyáknak érdemes ténylegesen felkészülni arra, hogy ők mit kérhetnek, és ezt kérhetik, hogy egyáltalán kérhetik.
Igen, igen, és itt most nem is csak a jogokról van szó, mert az már egy ilyen erősebb dolog, ami igaz, tehát, hogy jogaik is vannak, de mindig arra biztatom őket, hogy mindig az én szempontú megfogalmazást. Ne bántsunk meg senkit, ott dolgozik 30 éve, ő úgy gondolja, hogy tényleg ő tudja, hogy kell szülni, mert ilyen néha el is hangzott régebben orvos szájából, de nem, valójában azért az anya tudja, hogy kell szülni, csak őt kell támogatni abban, hogy ez jól megtörténhet és elég jól alakulhasson.
Tehát mi ez a szülés terv, Ilike?
Hát végül is ehhez kell beszélgetnünk, hogy hogyan épül fel egy szülés.
Tehát ha valaki elmegy az Összhang Egyesületbe hozzád,
igen,
akkor ti összetudtok állítani egy ilyen szüléstervet.
Hát én nem állítom össze helyettük, uh-huh, mert nagyon fontos, hogy ők ketten utána otthon, amikor egy ilyen beszélgetéssel részt vesznek, ez egy ilyen hosszabb, három és fél órás beszélgetés, ugye a képekkel, meg mindennel együtt, meg mi várható, meg mi lehet, meg mikor van szükség beavatkozásra, vagy ilyesmi, uh-huh. És ezek után majd ők csinálják meg otthon. Tehát én arra biztatom őket ilyenkor, hogy utána ennek az ismeretében, amiket ott megbeszélgettünk, hogy miért jobb az, hogyha természetesen indul meg, miért jó, ha nincsen gyorsítva, stb. És ezt nagyon fontos, hogy legyen tudás mögötte. Nem kell neki ezt elmondani ott, hogy én azért szeretnék gátvédelemben szülni, mert, de neki a tudásnak ott kell lenni mögötte, mert különben csak olyan, mint hogyha valahonnan hallotta volna, és azt mondja, hogy így szeretnék szülni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy végig gondolják, és tényleg gondolják végig, hogy nekik az fontos-e. És akkor mi így végig megyünk a folyamaton, és akkor utána ők ezt egyedül meg tudják csinálni. Nyilván vannak hozzá segédeszközök is, de mármint, hogy találnak azért kész terveket is, de én ezt tartom a legjobbnak, hogyha beszélgetünk róla, még végignézzük a folyamatot, hogy épül fel egy szülés, baba megszületése, és akkor ők ketten beszélik át, hogy nyilván elsősorban a női, mert a saját testéről van szó, de azért nyilván nagyon fontos, hogy a párjával együtt beszéljék meg, már csak azért is, mert hogyha ő már vajudik, akkor nem ő az, aki ezek felett őrködik, hanem az apa. Tehát apának ez is nagyon fontos feladata, hogy azt is tudja mondani, hogy így szeretnénk, így beszéltük meg a feleségemmel. Nyilván ezek az így szeretném, addig van, amíg nincsen életveszélyes állapot, természetesen. Tehát, hogy ezek azért nem, mert néha úgy gondolják, hogy amiket így beszélgetünk, meg ha szóba kerül az otthonszülés, hogy ott csak az anyának az allürjeiről van szó. Nem, ott mindig az anyáról és a babáról és a családról is szó van. Tehát, hogy ezek komoly döntések, és nagyon egyetértek Ájna Mégaszkinnal, ez egy híres bába, aki így fogalmazott egyszer, amikor itt volt Magyarországon, hogy a nagyobb szabadság nagyobb felelősséggel jár. Tehát, hogyha te szeretnél abban dönteni, hogy legyen, ugye mindaddig, amíg ez természetes folyamat, akkor neked felelősséget is kell vállalnod. Tehát, hogy mondjunk egy példát, nézzünk egy példára, ugye azért kórházban is el lehet érni azt, hogy 41 hét 6 napig ne indítsák meg a szülést. De a 40. hét fölött már a saját felelősségedre. Nyilván nem kell ettől félni, mert ennek olyan rossz szájíze van, hogy saját felelősség, úristen, és akkor majd engem fognak felelősségre vonni. Nem erről van szó elsősorban. Nyilván jó az NST, jó a flowmetria, tehát minden rendben van, akkor miért is kellene kitessékelni a babát? De van az orvosoknak is önvédelme, ezt is meg kell értenünk, és ezért már nekem, vagyis az anyának kell felvállalni a felelősséget, azt mondja, hogy saját felelősségemre nem fekszem be a 41. héten, szeretném megvárni, hogy természetesen induljon. Tehát ez az, hogy a nagyobb szabadsághoz nagyobb felelősség is jár. Ezt is meg kell tanulnunk.
Én nem szület. És azt hiszem, már én.
ha jó tűnnék, nem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Hogy elűzzem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatod. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen varázs. Annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a szülés-születés témakörében beszélgettünk Fejtnék Rajcsik Ilonával, az Összhang Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Urunk színe változása, Jézus végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya koncelebrálta vasárnapi szentmisén a kórházi magánkápolnában. Ferenc pápa részvételvirata a kocsáni diszkó tragédia áldozataiért. A katolikus egyház nagy közös gyűjtése a szentföldi keresztények javára. Guggerotti bíboros levele. Urunk színe változása Jézus végtelen szeretetének fénye. Ferenc pápa úrangyala imája. A vasárnap déli úrangyala imára készített szövegében Ferenc pápa közelségéről biztosította a betegeket, emlékeztetve rá, hogy a megpróbáltatások sem akadályozhatnak meg minket az imában és abban, hogy a remény fénylő jelei Krisztus fényének és békéjének hordozói legyünk. Nagybőt második vasárnapján az evangéliumi szakasz Jézus színeváltozásáról szól. Jézus, miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment egy hegy tetejére, mély imába merül, miközben ragyogó fény árad belőle. Ezáltal mutatja meg a tanítványoknak, hogy mire rejlik gesztusai mögött, amelyeket közöttük hajt végre. Ez pedig nem más, mint végtelen szeretetének a fénye. Fejtette ki tanításában Ferenc pápa Urunk színe változásának ünnepéről. A pápa azért kívánta megosztani a hívekkel ezeket a gondolatait, mert most ő is a megpróbáltatások idejét éli, és csatlakozik sok beteg fivéréhez és nővéréhez, akik hozzá hasonlóan törékenyek. Bár szervezetünk gyenge, semmi sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy szeressünk, hogy imádkozzunk, hogy önmagunkat adjuk másoknak, hogy a remény fénylő jelei legyünk egymásnak a hitben, írta beszédében a Szent Atya, majd így folytatta. Mennyi fény ragyog ebben az értelemben a kórházakban és az egészségügyi intézményekben? Mennyi szerető gondoskodás világítja meg a szobákat, a folyosókat, az orvosi rendelőket, azokat a helyeket, ahol a legszerényebb szolgáltatásokat végzik. Ezért szeretnélek ma arra kérni titeket, hogy csatlakozzatok hozzám, és dicsőítsük az Urat, aki soha nem hagy el bennünket, és aki a fájdalom idején olyan embereket helyez mellénk, akik szeretetének egy sugarát tükrözik. Ferenc pápa mindenkinek megköszönte imáit, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik olyan odaadással ápolják őt. Tudja, hogy sok gyermek imádkozik érte, néhányan közülük a közelség jeleként ma eljöttek ide, a Gemelli kórházba. Köszönöm nektek, drága gyermekek! A pápa szeret benneteket, és mindig várja, hogy találkozzon veletek. Fordult hozzájuk ezekkel a szavakkal a Szent Atya. Ferenc pápa nagybőt második vasárnapján is kérte, hogy imádkozzunk továbbra is a háborútól sebzett országok, a meggyötött Ukrajna, Palesztina, Izrael, Libanon, Myanmar, Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság békéért. A pápa kérte imáinkat az egyházért is, amely arra hivatott, hogy a legutóbbi szinódusi közgyűlésen elfogadott megkülönböztetést konkrét döntésekben valósítsa meg. Köszönetet mondott a szinódusi főtitkárságnak, amely a következő három évben elkíséri a helyi egyházakat ebben az elkötelezettségben. Ferenc pápa végül a szizanyához fohászkodott, az úrangyalra elimádkozására írt szövegében. Szűz Mária oltalmazzon bennünket és segítsen minket, hogy ő hozzá hasonlóan mi is Krisztus fényének és békejének hordozói legyünk. Ferenc pápa koncelebrált a vasárnapi szentmisén a kórházi magánkápolnában. A szentszéki sajtóiroda vasárnap este közzétett egy fényképet Ferenc pápáról, amint éppen tolószékében ülve a kápolnában az oltár és a tabernákulum előtt imádkozik. Ez az első hivatalosan közölt fotó a Szentatyáról, amely a február 14-i kórházba kerülése óta megjelent róla. Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, a légzés és mozgás terápiája folytatódik. A hátulról készült felvételén a Szentatya kerekesszékében ül, fehér albába öltözve lila stólát visel, miután más papokkal együtt koncelebrált a kórházi magánkápolnában és most csendes imádságban szemléli a feszületet. A pápa az utóbbi időben minden nap ide jár imádkozni azután, hogy állapota kissé javult. Ez az első fénykép Ferenc pápáról azóta, hogy február 14-én bekerült a Gemelli kórházba. A vasárnap esti szentszéki sajtójelentés így tájékoztat Ferenc pápa állapotáról. A pápa állapota továbbra is stabil. Ma reggel a beteg szobájához közeli magánkápolnában koncelebrált, azaz együtt misézett más papokkal. Tovább folytatódik az előírt terápia, ezek között a légzési és mozgás terápia. Ma vasárnap nem fogadott látogatókat. A napot imádsággal, pihenéssel és egy kevés munkával töltötte. Holnap sem adnak ki róla orvosi tájékoztatót, csak a szentszék sajtóirodája ad néhány információt az állapotáról. Ferenc pápa közel van a betegekhez, akik olyan törékenyek, mint ő maga. A pápa által elkészített vasárnapi úrangyala imában köszönetet mondott a gyerekeknek imáiért és rajzaikért, és arra emlékeztet, hogy semmi nem tudja megakadályozni, hogy szeressünk és imádkozzunk, éppen ezért tekintsünk azokra, akik mellettünk élnek. Napok óta újságírók és nagyon sokan egyszerű emberek is fényképet kértek Ferenc pápáról. A legutóbbi fotó immár több mint egy hónappal ezelőtt készült, amikor még a Szent Márta házban, a kórházba kerülése előtti reggelen Ferenc pápa fogadta a spanyol Gaudium et Spes alapítvány tagjait. Azóta a kezeli orvosokon és a legközelebbi munkatársain kívül senkinek sem volt lehetősége látni a Szent Atyát. hangja fáradtnak tűnt a március 6-i hangfelvételen, amelyet a Szent Péter téren tartott esti rózsafűzér alatt közvetítettek, amely megáldotta a híveket és köszönetet mondott azoknak, akik imádkoztak érte a betegsége idején. Ma vasárnap reggel az UNICEF-től és Olaszország különböző közösségeiből mintegy 200 gyermek érkezett Rómába, akik a Gemelli klinika előkertjében gyűltek össze, hogy virágot, lufit és jelképes simogatást vigyenek a pápának, miközben állandóan a kórház 10. emeletének ablakaira néztek, abban a reményben, hogy a szél által lengetett függő mögött esetleg valami fehéret látnak mozogni, vagyis a pápát. Egy gesztusát, egy bólintását, egy üdvözlést, netán egy áldást. Ferenc pápa részvét távirata a kocsáni diszkó tragédia áldozataiért. Vasárnap hajnalban tűz ütött ki az észak-macedóniai kocsáni diszkójában, amelynek következtében 59-en életüket vesztették, míg 150 sérültet különféle kórházakban ápolnak. Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott részvét táviratában fejezte ki együttérzését a gyászolóknak és a sebesülteknek. A Szentatya vasárnap délben kelt távirata Kirosz Stoyanov szkopjei püspökhöz fordul, és az ő közvetítését kéri az áldozatok családjai és a sérültek felé. A távirat szövege. A kocsáni diszkóban kitört drámai tűzvész után, amely egész Észak-Macedóniában nagy aggodalmat keltett, a Szentatya arra kéri Kirosz Stoyanov szkopjei püspököt, hogy tolmácsolja mélységes fájdalmát a zömmel fiatal elhunytak hozzátartozóinak, továbbá jelezze lelki közelségét a károsultaknak. A Szentatya imányában megemlékezik mindazokról, akik életüket vesztették, és miközben mennyei vigaszt kér azok számára, akik egy ilyen súlyos megpróbáltatás következményei miatt szenvednek, apostoli áldását küldi mindenkinek. Pietro Parolin, bíboros államtitkár. Tűzvész egy észak-macedón éjszakai klubban növekedett a halottak száma. Legkevesebb 59 halálos áldozatot követelt az észak-macedóniai Kocsániban történt tűzeset. A Skopjétól mintegy 130 kilométerre keletre fekvő település egyik klubjában tartott koncerten körülbelül 1500 ember vett részt, amikor kitört a tűzvész vasárnap hajnali 3-kor. Jelenleg több mint 150 embert kezelnek kórházban, közülük 18-an válságos állapotban vannak. A lángok egy koncert közben csaptak fel, vélhetőleg pirotechnikai eszközök használata miatt, amikor a tetőszerkezet kezdett el égni, majd teljes egészében a lángok martalékává vált. A helyszínre az összes környékbeli településről érkeztek tűzoltók, akik megfékezték a lángok terjedését. A mentőcsapatokhoz civilek is csatlakoztak, akik autóikkal szállították kórházba a sérülteket. Magyarország 19 sérült ellátását és szállítását vállalta az Észak-Macedón diszkótűzben, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az első sérültek hétfőn hajnalban érkeztek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. A katolikus egyház nagy közös gyűjtése a szentföldi keresztények javára. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa megrázó erejű levéllel fordul a katolikus egyház egészéhez, hogy tudatosítsák a hívek felelősségérzetüket Jézus hazája a Szentföld iránt, ahol ő maga élt, szenvedett, meghalt és föltámadt, így válta meg a világot. A világjárvány után a háborútól sújtott térség egyháza talpra állításának lehetőségét már csak egy nagy közös összefogást tudná biztosítani. Krisztus szeretete sürgessen minket. A világ egyházmegyés püspökeinek címzett levél a jelenlegi törvékeny tűzszünet reményével indít. Kedves püspök testvéreim, idén is azért jelentkezem, hogy a Szentföldről szóljak nektek. Nagy felelősséget érzek, hogy a Szentatya nevében a világ katolikus püspökeihez forduljak, hogy közvetítsen feléjük az egyház felhívását, válaszul a súlyos szenvedésben élők kiáltására. Mindnyájunk szívét megkönnyebbíti a mostani tűzszünet, jó lehet tudjuk, hogy törékeny, és hogy természeténél fogva önmagában nem lesz elegendő a problémák megoldására és a gyűlölet kioltására azon a területen. De legalább nem lesznek további robbanások, és nem folytatódnak a helyrehozhatatlan gyötrelmek. Eddig ugyanis mindenütt sírást, kétségbeesést, pusztulást láttunk, szól a bíboros levele. Most az a reményünk, hogy a halál okozta győzelem nem marad örök győzelem. Reméljük továbbá, hogy újra láthatjuk a feltámadottat, Urunk Jézust, a mi Urunkat, aki éppen ezen a földön mutatta meg élve szenvedésének sebeit. Gugyarotti bíboros úgy érzi, hogy a Szent Atya szavai, amelyeket a szent helyeken élő keresztfényekhez intézett, nem jámbor kívánság, hanem lehetséges remény, és idéz Ferenc pápa tavaly a Közel-Kelet katolikusaihoz intézett leveléből. Ti Krisztusban testvérek, akik azokon a helyeken laktok, amelyekről a Szentírás a legtöbbet beszél, egy kis tehetetlen békére szomjazó nyáj vagytok. Köszönöm, hogy ilyenek vagytok. Köszönöm, hogy meg akartok maradni földjeiteken. Köszönöm, hogy mindenek ellenére tudtok imádkozni és szeretni. Ti mag vagytok, amit az Isten szeret. És ahogyan a mag, amelyet látszólag megfolyt a föld fölötte, amely beborítja, mindig tudja, hogyan találjon utat fölfelé, a fény felé, hogy gyümölcsöt teremjen és életét adjon. Itt ti sem hagyjátok, hogy elnyeljen benneteket a sötétség, amely körülvesz benneteket, hanem elültetve szent földeteken váljatok a remény csíráivá, mert a hit fénye arra vezet benneteket, hogy tanúságot tegyetek a szeretetről, miközben gyűlöletről beszélnek. A találkozásról, miközben a konfrontáció szembenállás burjánzik, és az egységről, miközben minden az ellentétjébe fordul át. Azonnal eszünkbe jut a kötelességünk, amest a kifejezést félve, de határozottan használom, szól a bíboros, hogy siessünk segíteni az élet újjászületését, amilyen gyorsan csak lehetséges az. Hozzád, püspök testvérem, és mindazokhoz, akiket szolgálatodban éltetsz, szól Isten drámai felhívása, és a bíboros Ezekiel próféta könyvét idézte. Emberfia, életekelnek még ezek a csontok? Így feleltem. Uram Istenem, te tudod. Ekkor így folytatta. Jövendőj ezekről a csontokról. Így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és ti megelevenedtek. Mindenkinek kezdve a gyerekekkel joga van ahhoz, hogy békében éljen, hogy visszakapja otthonát és iskoláját, hogy együtt játszhasson társaival anélkül, hogy attól kellene félnie, hogy újra meglátja a halál sátáni vigyorát. Számunkra, keresztények számára, a szent helyek különleges értékkel bírnak, mert azok a megtestesülés megtestesülései. A keresztény közösségek a kezdetétől fogva őrzik őket, hagyományai sokféleségében, és a kusztódia ferences testvérei évszázadokon át csodálatra méltó hűséggel gondozták őket. Nagy lelkipásztori értékkel bíró kezdeményezések bontakoztak ki ezeken a helyeken. Plébániák, iskolák, kórházak, idősek otthonai, segélyközpontok a migránsok kitelepítettek és menekültek számára. Pontosan azért, hogy mindezeket támogassa, 6. Pál pápa bevezette a szent helyekét szóló kollektát, vagyis gyűjtést, amelyet azóta minden évben nagypénteken vagy más helyileg meghatározott időpontban ismételnek meg. Idén a gyűjtés nélkülözhetetlen erőforrásra válik. A világjárvány, az zarándoklatok és mellette különösen a keresztények által létrehozott kisebb tevékenységek szinte teljes megszűnése után sokan kényszerültek számüzetésbe. Ha meg akarjuk erősíteni a Szentföldet és élő kapcsolatot akarunk biztosítani a szent helyekkel, támogatnunk kell azokat a keresztény közösségeket, amelyek a maguk sokszínűségében, a mi nevünkben is örök dicséretüket ajánlják fel a velünk élő Istennek. Ehhez azonban feltétlenül szükség van az önök közösségeinek nagylelkű adományaira. Azt szeretném, kedves püspök testvérek, szól a bíboros felhívása, hogy a pusztulás és a halál képeire emlékezve, amelyek az új kávária idején állandóan a szemetek előtt lebegnek, tegyétek magatokat meggyőző apostolokká ebben az elkötelezettségben. A Szentföld, a szent helyek, Isten szent népe a ti családotok, mert mindannyiunk öröksége. Kérem, tegyétek a gyűjtés elsőrendi lelkipásztori feladattá. Ennek az értékes jelenlétünknek a fennmaradása forog kockán, amely egészen Jézus idejéig nyúlik vissza. Biztos vagyok benne, hogy elkeseredésetek és szeretetteljes gondoskodásotok átragad a rátok bízott közösségekre. Kérem, kerüljétek el, hogy egyházaink ugyanarra a célra párhuzamos gyűjtéseket szervezzenek, nehogy jótékonyságotok a Péter utódjának, Róma püspökének egyetemes kezdeményezését és hatékonyságát veszélyeztesse. Az általatok gyűjtött összeget az országaitokban működő szentföldi biztosok közvetlenül egy dikasztériumnak utalják át. Elvárjuk, hogy egyetlen közösség se tekintse ezt a gyűjtési liturgiát, ahogy azt az ókorban nevezték, olyan dolognak, ami nem tartozik rájuk. Végül Guggerotti bíboros levele arra emlékeztet, hogy Ferenc pápa áldását küldi minnyájuknak, Isten nem feledkezik meg, különösen a reménység jubileumi évében azokról, akik az ő gondviselésének tanúivá és békéjének eszközeivé válnak. Keresztényeink azokon a földeken várnak benneteket. Köszönjük és boldog jubileumi zarándoklatot kívánunk. Záró Claudio Guggerotti bíboros, a Keleti Egyházok Dikasztériuma prefektusának levele. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Nemes Nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe. Ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes ízt, a létét. Írtózatos a te édes lépvesződ, Uram! Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körző, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni vele, krikszkrakszokat hámló platánra, míg megy odafönt, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.
Nemes Nagy Ágnes Istenről című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 45-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, és ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 48 őszig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. 46-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. Utána lett szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit a 67-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát az Echneton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
A nap imája.
Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atya és ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet. Add, hogy a szeretet lelke, a te lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent fiad. Általa és vele legyen neked dicsőség és hatalom a jóságos szent lélekkel együtt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!